mi a baj, McFly?
Nyuszi vagy? Luca Brasi már a halakkal alszik.
Te mondd, hogy bankrablás, a te hangod mélyebb. Ja, elvtársak, az élet nem egy habos torta. Bébit senki sem ültetheti a sarokba. Full HD Klub. Filmek, sorozatok, meg minden.
Újra itt van a Full HD Klub.
Sziasztok!
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 És a harmadik sziasztok volt a meglepetésünk, mert hogy ugye vendégműsorvezetőnk van, Muszatics Péter, filmtörténész. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Én köszönöm, hogy itt lehetek.
A klubot ő teszi kerekké.
Timár Ágnes is itt van.
És Szőlőskei Gábor. Nagyon vicces volt, láttam a Rowan Atkinsont, aki Megré felügyelő történetéből csinált egy ilyen, azt hiszem, kétszer-két részes kvázi minisorozatot, valamelyik regényt feldolgozandó, és hogy így nézed, és így mindig várod, hogy valami történjen. Tehát, hogy mire Jim Carrey kinőtt már ebből, hogy azt várt, hogy vicces legyen.
Igen.
Rowan Atkinson nem tudott kinőni belőle, mert valójában ugye a nagy, tehát a mozifilmjei is ilyenek voltak, nem?
Hát persze, tőle elvárjuk, hogy akkor adja a poénokat, a hülyéskedést. Ez egy kicsit rákfené, vagy hát veszélye, igen, hogyha valaki vígjátékokból, komédiákból csinál karriert, mert akkor elvárják tőle, de hát azért sokan bizonyították már többek között az általad említett Jim Carrey is, hogy ki lehet azért jönni ebből a skatujából, azért valahol ott ragad rajta örökre. Rowan Atkinson sem fogja tudni soha lemosni, szerintem. Nem kell lemosni Mr. Bean természetesen. Talán Johnny English-t.
Ti nevettetek a
régi Mr. Bean-eken?
Nem, hanem rajta, mint Megré felügyelőn.
Nem, hanem hogy pont az, hogy olyan fura, hogy játszik, hogy van egy normális dialóg, amit így lefolytat valakivel, hogy színészként van jelen, és szerintem így több volt, mint korrekt, nem?
Meg az arca is egy kicsit megváltozott, hát ugye idősebb most már. Pár éve voltam egy fogadáson, valahol itt Budapesten, nem is emlékszem, hogy hol, és akkor így beszélgettünk, és akkor milyen érdekes, hogy itt van a szomszéd asztalnál a Rowan Atkinson. Mondtam, micsoda, miről van, és akkor oda néztem, és láttam, hogy ott nem ismertem meg, ugye megöregedett.
Hát meg gondolom, nem ilyen idiót arcok körül csörgött, amit tudom én, hanem komoly.
Komoly
az való életben.
Hát a Megrét megjegyzem. Ja, a Megrét
azt itt forgatta. Na ezt nem tudom.
Meg nagyon komoly a való életben.
Igen, meg autóversenyzik.
Találkoztuk, ez nagyon szimpatikus, és tényleg egy ilyen komoly. Nem tudtam volna összekapcsolni, hogyha nem tudom, hogy ki ő valójában.
De ez, hogy nem tudja lemosni magáról, vagy nem tud kiugrani abból, ami ráragadt. Leslie Nielsen eredetileg ő drámai színész akart lenni. Nem tudom, láttátok-e őt fiatalon?
Hát fiatalon. Fiatalabban.
Én egy képet láttam róla 20 pár évesen. Fürdőnadrág valami színésznővel, mert már akkor is ugye a színésznek tanult. Hát tök jó pasi volt. Tehát nem tudom, hogy hol ment fél a dolog.
És akkor is ősz volt.
Nem, akkor még nem, de valóban korán kezdte ezt az őszülés dolgot, és emlékszem, hogy volt egy Barbra Streisand filmben is, a Call Girl 500-ér, azt hiszem abban szerepelt, és negatív szereplő volt. Meg, hogy, tehát volt egy csomó
igen,
filmben.
Igen, science fictionökben is igen, szerepelt, még a 60-as évek.
Azon már utólag nevet az ember. Azt igen, nem szánta viccesnek,
de... Igen, de az nem big játéknak.
Igen, és most meg már szerintem, amikor ő megtalálta a helyét, az Airplane-nél kezdte?
Hát kezdte az egyik.
Az Airplane előbb volt, mint a különleges ügyosztály.
Az első híresebb, persze. Szerintem igen.
Igen, hogy előtte
talán
volt.
Talán előtte. Igen.
De a lényeg, hogy így a 70-es évek, vagy a 80-es évek
elején. A körül nagyjából
de
azonos
nem
idő.
Is próbálkozott azóta, vagy lemaradtam valamiről? Volt olyan
most,
film.
Most, hogy visszagondolok, én sem emlékszem, hogy drámai szerepben utána lett volna. Ő teljesen ráállt a vígjátékvonalra.
Bocsánat, egy romantikus vígjátékban volt. Már így idősen.
Na.
Méghozzá Betty White. Most,
Betty White,
most
igen.
Hunyt el, azt
nem,
hiszem.
Nem régen.
És 90 fölött volt, és ilyen halálos.
100 körül.
Igen.
Igen.
Elképesztő. És vele játszottak azt a sztorit, amit egyébként szerintem a többség a Queen Latifával látott, amikor rossz diagnózist kap.
Ja, az utolsó vakáció?
Igen. És előbb volt a Leslie Nielsen Betty White-os verzió. De visszakanyarodom Megréhez, hogy azért kezdtem el róla beszélni, mert hogy az ilyen klasszik magánnyomozókat akarjuk megfejteni. Bizony. És pont az jutott eszembe, a Petivel aztán ezen nevettünk, hogy hát a Grabowskik. Mert ugye a klasszikus mondás, hogy főnök, én szeretnék, tudjuk, ki akar szállni. Igen, hogy ezek mindig magánzók. hogy ez a macsóság része, nem? Tehát, hogyha a kezdetekre visszamegyünk, és ezek az igazi, a Máltai Sólyom is ilyen volt?
Hogyne,
ő nem, maga nem, volt.
A... Alapvetően a film noirnak ez egy nagyon fontos eleme volt.
És az is narrációs volt.
Hogy ért? Mi az, hogy narrációs?
Hát ugye a film noirban, amikor egy magánnyomozó van, és egyébként ezt is parodizálja ki a Csupaszpisztoly, hogy a nyomozó nagyon sokszor ugye végig mondja azt, hogy járt éppen. Tehát majd nem a könyvet közvetíti.
Hát ez valószínű, mert sok irodalmi adaptáció van benne, nem? És akkor azért...
De aztán mondja. Megtartotta ezt a... Nagyon sok noárnak ez így meg... Vagy ez tévedés részemről, hogy a film noárnak ez a sajátja, ez a főhős narrája, hogy ő a néző.
Nem, szerintem nem kifejezetten ilyen alap karakterisztikum a noárnak ez, de kétségtelen sokban előfordul. Igen.
Akkor lehet, hogy a nyomozó.
Hát a noárnak szerintem inkább ugye egyrészt a dramaturgiája, hogy a karakterei meg a képi világa az, ami meghatározó. Tehát eznek a hármasa, hogyha stimmel, azt teszi noárra a noárt.
Meg az, hogy akkor készült? Vagy szerinted lehet most is csinálni
lehet.
Noárt?
Hát csinálnak noárt.
Csinálnak
hát, de milyen sikerrel?
Persze, de szerintem az egy korszaknak a jellemző.
Ezért mondom.
Ez az.
Hát ez a 30-as évek, egy korai hangos filmtől, tehát ugye 30-as évek elejétől. És az ugye egy ilyen valahogy átzsilipelődött Európából szerintem, hogy az expresszionista képi megoldások, ugye maguk az emigránsok, akik ugye részben megalkották ezt a műfajt, ugye ez a sajátos fekete-fehér, nagyon kontrasztos képi világ, akkor ugye a karakterek, hogy ez a sajátos ilyen megtört, titokzatos múltú emberek, akkor ugye a femme fatale karaktere, tehát mindez így együtt, és akkor még ugye ez hozzájön egy történet, amit ugye sokszor nem ért a néző direkt. Tehát ez egy dramaturgiai fogás, vagy elem, hogy ugye megy előre mondjuk adott esetben, hogy nem csak krimik a noárok, de mondjuk adott esetben egy bűn esetnek a kiderítése, és akkor kapkodja a fejét a néző, hogy most micsoda, ki igen. Hova ment?
Annyi név pörög folyamatosan.
De most én vagyok a hülye, de én nem értem, hogy itt mik az összefüggések, és ez direkt van. És tulajdonképpen ez is visszavezethető az expresszionista gyökerekre vagy örökségre. Ez,
meg a könyves alapra, hogy vissza tudtál lapozni. A moziban mégsem bölketed meg az ismeretlen melletted ülőt.
Hogy volt ez?
Most ez igen, ki volt ez a csávó? Na,
hát vagy ugye, oda kell figyelni.
De ugye nagyon fontos, hogy ugye a néző mindig azt gondolja, hogy benne van a hiba. Ez is egy dramaturgiai elem, és ezzel
szerintem játszanak
az
alkotók. Nem mindenki gondolja ezt.
De. Nem? Szerintem
hát remélhető, nem. Hogy a többség azért biztos.
Mert egyszerűen a néző mindig meg akarja konstruálni a cselekményt a fejében. Igen. És akkor legfeljebb kidob bizonyos elemeket, amiket nem ért, mert akkor is így minden erejével azon van. Hát a néző persze. Dolgozik filmnézés közben, és ugye azon van, hogy na, én azt most megkonstruálom. Igen. És ugye melyik a legzseniálisabb példa ugye a játékra, hogy ez a Big Sleep, a nagy álom, a Howard Hawks filmje. Hát ott egy teljesen ellentmondó össze-vissza dolgok vannak szándékosan.
Igen, tehát ez nem az a fajta Agatha Christie krimi, ahol az elején tudjuk, hogy ki halt meg, és azt keressük, hát a whodunit, amiről már beszéltünk, hogy azt fel lehet támasztani, és pont azért, amit most a Peti mondott, hogy amivel dolgoznia kell a nézőnek, ilyet már nem mernek bevinni moziba.
A nagy blockbusterek, vagy hát ami a szélesebb közönség,
pénzt akar keresni.
Amiből a szélesebb közönség mondjuk sikert csinál, ott valóban kevesebb az ilyen. Tehát ott valóban én is úgy látom.
De ez összetett a belőfordul.
Minusz Christopher Nolan, vagy hogy mondjam. Tehát ő az, aki viszont még mindig tud olyan okos, fölépített cselekményű filmeket csinálni, ami a széles közönség is szeret. Tehát az Oppenheimerben is szerintem lehet, hogy a felét nem értették.
Na éppen ezt akartam mondani.
Annak, amit ott
beszélnek. Ez egy nagyon-nagyon alap dramaturgiai fogás, és szerintem nagyon sok amerikai filmben a mai napig ez megvan, csak ugye annyira pergősen, érdekesen vannak megcsinálva, hogy egyszerűen a néző az, na hát ez nagyon jó, nagyon erős, figyelj, minden idegszállammal figyelni kell, és biztos, hogy bennem van a hiba, hogy nem értem. Pedig sokszor valóban érthetetlen. Hát legyünk őszinték.
Sokszor van, igen.
Lehet, hogy időrendi sorrendbe vették fel a történetet, csak aztán így középre beállt és így elkezdte egy ilyen koncentrikus körbe eldobálni a tekercseket, és más sorrendbe vette föl.
Hát ezt már Tarantino is sokszor csinálta.
Igen, tehát...
De így van. Vagy még korábban még többen.
Nem tudom, hogy meg tudjuk állapítani, hogy ez most jó van összekavarva, vagy nem jó van össze. Értitek, hogy mit mondok, hogy ebbe lehet-e dramaturgiai hiba, hogy most csak össze-vissza kapkodunk, csak hogy azt lehet rosszul, vagy jól csinálni, vagy pedig tök mindegy.
És olyan színvonalon, hát ugye az előbb említett, hogy ez a Big Sleep, a nagy álom, hát ugye Raymond Chandler írta, és a William Faulkner írta a forgatókönyvét, tehát miről beszélünk?
Azért az nem, igen, szóval ez nagyon kemény. Én akkor először olvastam azt,
ez
hogy,
egy játék.
Nem, igen, hogy nem William Faulknert adaptálták, hanem hogy ők, nem csak ő, mert azt mondja, Fitzgerald is írt forgatókönyvet. Tehát...
Igen, ugye mondok még egy példát, hogy a Sánkhályi asszony, Orson Welles, ugye ő, azt hiszem valahogy úgy volt, hogy éppen telefonált, vagy nem tudom, egy telefonfülkébet, akkor még nem volt mobiltelefon, és ott volt valami könyvárus, és hogy látott egy könyvet, csak úgy random kivette a könyvárusnak a pultjáról, és akkor miből beszélt, ami producerrel éppen telefonon, hogy akkor miből, akkor itt van, a Sánkhályi asszony. És ez lehet, hogy teljesen átírta, hogy nyomokban sem emlékeztet arra a regényre, amiből készült, és amikor azt mondja, Harry Cohn volt ugye a stúdiófőnök, ha jól emlékszem, de most lehet, hogy tévedek a névben, ugye lement a vetítés, és akkor azt mondja, adok nem tudom hány száz dollárt annak az embernek, aki elmagyaráz, hogy miről szól ez a film.
A szép elérhetetlen fanfatáról, és az akkor még vonzó Orson Wellesről, meg kicsit izgultunk, az és aztán nem kaptál semmit.
Össze-vissza forgatta ezeket a kliséket az Orson Welles.
Igen.
És persze, hát ha nagyon akarjuk, akkor össze tudjuk rakni a sztorit, mert van sztoria, de hát ez nem tudom hányszor össze van tízszer csavarva, szétszedve, összerakva.
Sőt, hogyha megoldása is van, akkor sincs
aha. Zseniális.
Igen, hogy nincs aha élménye a nézőnek. Hogy, tehát, hogy lehet, hogy az egy ilyen csavar volt, kapsz is megoldást, és igen, erre gondoltam fél órája, de aztán elvett, de végül is igaz, jó, hát akkor ő volt. Tehát, igen. Ez a lényeg, hogy most akkor úristen, mekkora meglepetés ért minket.
És ugye, ha kicsit mélyebbre megyünk, akkor ez a műfajnak a lényege tulajdonképpen, tehát ez a bizonytalanság.
Érez
tehát
maga
úgy,
zavarba.
Hogy képileg is, ugye teljes bizonytalanságban tartjuk a nézőt, ugye sokszor éjszaka van, ugye az utcának egy részletét látjuk, bizonyos dolgok meg nagyon élesen meg vannak világítva, hogy felbukkannak ilyen karakterek, akikről félig tudjuk, hogy kicsodák, félig nem, akkor ugye van egy főhősünk, aki ugye megpróbálja ezt a sötét világot így értelmezni, kibogozni, hát félig meddig sikerül neki, félig meddig nem, néha megvan a tettes, néha nincs, tehát tulajdonképpen ez a film noir, ez ugye, ahogy mondtuk, hogy ez a 30-as években született meg, ugye ez nagyon pontosan leképezi az akkori világnak az életérzését. Uh-huh. Tehát a két világháború közti, Amerikát is, de persze az egész világot is.
Tehát nem akarsz felhasználó barátnál.
Pontosan ez a lényege.
Hát az ilyen, amikor ilyen műfaj sikeres maga korában, az általában nem véletlen. Ugye a musicalnek is ugye a korszaka, ami aztán alább hagyott, és valahogy a nézők így nem nagyon érdekelte már őket ez a, jaj, az emberek dalra fakadnak ma konkrétan a mozikba, szerintem sokszor kiröhögik. Én emlékszem, hogy a La La Landben is full kinevette a közönség, amikor az emberek az autópályán elkezdtek az elején énekelni, hogy úristen, ez hülyeség.
De mi nem láttak a musicalt?
Ezek szerint nem, vagy tényleg ennyire kiveszett, vagy ennyire nem nézik már a musicaleket, hogy a western meg szintén ugyanez, a nagy western korszak, és akkor abból is, és persze készülnek ma is ezekből, ahogy film noirból is, westernből is, musicalből is, csak megvolt már a nagy korszakuk. Most a képregényfilmek, bár már azt is látom halványulni, és lehet, hogy majd x év múlva ezt is megmosolyogják, hogy úristen, röpködtek, és az egész világ oda volt a kívül hordja a gatyáját fickókon, akik, meg nőkön, akik röpködnek föl alá, szóval simán lehet, noárnak is megvolt, igen, és szerintem is ezek a stílusok, vagy amik nagyon mentek, a kor érzését azt úgy magukban viseltek. És persze van, hogy nosztalgiázunk, csináljunk belőlük ma is filmet. Nekem egyik itt modern noárból az egyik kedvencem, 97-es, szigorúan bizalmas.
Ó, igen. Uh-huh.
Az egy annyira csodálatos film. Ugyanez, amit mondtál, hogy így annyi név van, és kikivel, és mi van, és hogy, és akkor van benne rendőrség, van benne valami prostituált hálózat, van benne egy magánkopó, egy újságíró, egy mindenki van benne. És...
plasztikai sebészet. Tényleg minden.
És megidézik benne a Veronica Lake-et.
Igen.
Aki egyébként ugye ki volt az André de Tóth-nek a egyik felesége, Tóth Endrének, aki egyébként ugye a noárok egyik legnagyobb figurája volt, egyik legnagyobb rendező. Nagyon érdekes, hogy mennyi osztrák és magyar emigráns van, vagy német a Tehát a Carl Freund operatőr, ugye az egyik figura, aki ugye megalkotta ezt a képi világot, vagy a Robert Wiene, aki ugye még a Dr. Caligarit rendezte korábban, akkor Edgar Ulmer, vagy a már említett André de Toult, és meg sorolhatnak nem csak rendezők között, hanem még forgatókönyvírók között is. Tehát tulajdonképpen ezek az európai emigránsok vitték át ezt, és ahogy mondtam az előbb, valahogy átszűrték a adott amerikai filmkészítési rendszeren ezt az egészet, és így alkották meg. Hát persze nem csak közép-európaiak voltak, de valahogy így nagyon jól tudták ötvözni ezt az európai képi világot, meg dramaturgiai világot egy nagyon mélyen amerikai valami formátummal.
És igen, és hogyha magát a karaktert megnézzük, ezt a magánnyomozót, és ugye említetted a műsor elején azt, hogy egy megtört figura, egy ilyen alapnak kell lenni, hogy Grabowskinak is valamiért elege volt, ő már nem akart ezt, hogy valami történt a múltban, valaki összetörte a szívét, általában ez szokott lenni, hogy mert ez úgy be tudja húzni mind a két nemnek a nézők közül. Tehát ugye a férfiak az úgy így van, nem sírdogálunk itt a problémán, hát akkor még ez a hülye macsós hozzáállás, gondolom. És a nők meg így úgy vannak, hogy jaj, én megvigasztalnám, nem? Tehát ugye tök jó ez a figura, igen, amit kitaláltak, hogy nem tudom, mennyire lenne nevetséges, hogyha nem ebbe a környezetbe jelenne meg.
Ja, hogy hát olyanok is vannak biztos. Mármint úgy érted, hogy egy magánnyomozó, egy ilyen tök életvidám, normális fizik.
Nem, hanem vagy... a magánnyomozó ugyanilyen nyüglődős. Ja, most... van. Ez ugyanilyen lenne, csak éppen kapucnis pulcsiba járkálni. Ja,
hát az is nem szándékos, hát az belepasszol abban, amit az előbb mondtam. Tehát, hogy, ez a, hogy ott hogy a múltja van. Tehát, hogy például Perry Mason, hogy mit élt át a háborúban.
Igen.
De hát a bogárd arca is pontosan ezt fejezi ki.
Hát meg ugye benne van a kulság, amit mondtál, igen, illetve az is, hogy ő magánnyomozó. Tehát ugyanúgy a bűnt deríti fel, de nem rendőr, ő valahogy a rendszeren kívül áll, és úgy próbálja csinálni a rendőrök menőbb munkáját.
Ez egy nagyon fontos.
Ettől menőbb, hogy a rendszeren kívülálló, és emiatt sokszor ugye problémákba ütköző, hiszen nincsenek olyan jogai, mint egy rendőrnek.
Ellenben
egy
nincs felettese.
Szervnek,
neki aztán nem dirigál senki.
Igen, hiszen neki nincs felettese, de hogy ez is egy kicsit közelebb hozza szerintem a nézőkhöz, akiknek többsége nem hivatalos szerv. Lehet, hogy közelebbinek érzik magukhoz, mert végül is egy állalkozó.
Ez tök jó, tehát Perry Mason ki volt? Egy egyéni vállalkozó. Hát ahogy alakultak éppen a adózási szabályok, igen.
Én is lehetnék magánnyomozó, lehet, hogy rendőr vagy tűzoltó már nem, mert nem tudom, nincsenek olyan adottságaim, vagy stb., de magánnyomozó miért lehetnék? Nagyon sok filmben nem is feltétlenül kell, hogy jó fizikuma legyen, tehát nagyon sok ilyen elhízott, ilyen nagy, öreg, kövér, ül az asztalnál, és akkor megyek, és kinyomozom, és akkor lefényképezi ugye a félrelépő házastársakat, stb.
Igen. És arra hát agent provokátor.
Nem is férfi.
Igen,
és nem is kell, hogy férfi legyen.
De ő a kivétel volt akkor is, nem? És ő nem hozta magával ezt a sötét világot. Tehát, hogy ez
hát
nem...
az egy más irány, persze.
Igen, tehát például a Jessica Jones című képregényből készült sorozat egyébként így nem volt rossz. Nagyon jó se volt, de legalább úgy volt célja.
Igen.
Női főszereplő, és abszolút ezt a magánnyomozót testesítette meg, hogy mert neki átok a szuperképessége, vagy ő így élte meg, konkrétan alkoholista a csaj. Igen. Nem jó fejkedik, nem vicceskedik, az éjszaka folyamán fényképezget, ahogy azt kell, de. Tehát, hogy ilyen női karakter azért sem régen meg most
hát
volt ebben.
Hát nagyjából elképzelhetetlen, hát már szerintem is régen egy ilyen. De most már is ráadásul ugyanúgy, ahogy régen, vagy hát ahogy az ilyen férfi, macsó férfiak, hogy na most akkor ott lefekszik valami nőcskével, és másnap mehetsz, ugyanezt csinálja a férfiakkal, hogy a szex az kell, az velejárója, magára ránt valakit, és
meg
akkor reggel
mehetsz. Meg a másnap nem telefonálás
is. Tehát ugyan, ilyen férfias hozzáállással idézőjelben mondom.
Ez olyan érdekes, hogy ilyenkor mindig megnézed, hogy mi a megítélése a dolog. Csak azért jutott eszembe, mert láttam egy elég rossz életrajzi minisorozatot Archie címmel, Cary Grantről. Ott finoman utaltak rá, hogy hát amíg nem talált színészi munkát, addig Hollywoodban idősebb hölgyeket szórakoztatott. Uh-huh. Meg hát ugye a Clark Gable, őróla mondták, hogy megélhetésből, amíg megy a castingokra, most elmehet pincérnek, de ezzel jobban keres. És az jutott eszembe, hogyha mondjuk most meghallod azt, hogy Susan Sarandon, ő nem, csak egy kamu példát mondok, Susan Sarandon, amíg nem talált színészi munkát, addig ott Hollywoodban lényegében prostituált volt. Akkor mindenki a fejéhez kap, hogy atya úristen, ez milyen erkölcsön. Ezeken a csávokon meg kuncogunk, hogy jaj, hát ez milyen világ. Tehát ez okés?
A Billy Wilder is ezt csinálta, tudtam, a Berlinben, még mielőtt Hollywoodba ment.
Mert nekik még ezt is szabad.
Táncos fiú volt. Igen.
Most így előttem valami, de hogy hogy néz ki, de nem gondoltam volna.
Na, mindegy, hogy ennél szexistább műfaj nem sok van, mint a film noir. Ja, hogyha igen. Az alap karakterben.
Egyfelől, de másfelől, meg ugye mondtad többször, hogy macsó, hogy ezek a férfi fő karakterek, de hát szerintem inkább a megtörtség a lényeg. Tehát pont arról van szó, hogy a Perry Masonre gondolunk, vagy a Bogart alakjára, vagy bármelyik másik ilyen figurára, hogy ezek sérült emberek, akik szörnyű dolgokon mehettek át. Például mondjuk az első világháború borzalmán, ugye az nem csak úgy egyénileg, az egy társadalmilag kollektív, ez egy óriási trauma volt. Tehát ugye a Bogart valószínű ott lett olyan, amilyen. Az arca ezt fejezi ki, millióknak ezt fejezte ki, ezért lett ő sztár. Ugye mindig azért sztár valaki, mert a tömeg, a közönség, vagy a közönség egy réteget tud vele azonosulni, és pont ez a megtörtség, tehát, hogy szörnyű dolgokon ment át, meg is halhatott volna, széteshetett, tönkremehetett volna, de ő mégis él, csinálja, így vonszolja magát, még megold egy ügyet is, de látja, hogy a világ körülötte az szörnyű, érthetetlen, kaotikus, hát a dramaturgia ezt fejezi ki, amiről beszéltünk az előbb, hogy nem lehet érteni sokszor, hogy miről szól a hizet, pont azt fejezik, hogy a világ érthetetlen körülöttünk.
Na, de a macsóság az nekem abban van, hogy viszont teljesít. Tehát,
igen,
hogy,
ez egy nagyon fontos elem.
Hogy a Casablancában ő annyira kemény, hogy elengedje
előtt. De várjál, nagyon sokáig inog, és nagyon sokáig gyengének tűnik. Egy kicsit a Clint Eastwood is ilyen, hát például az Unforgiven, ugye nincs bocsánat, hogy nagyon sokáig úgy tűnik, hogy ez egy teljes kudarc az egész, és akkor az utolsó 20 percben meg mindent helyreállít, de nagyon, nagyon billeg a léc. A Bogart hősöknél is nagyon-nagyon billeg a léc. Egyáltalán nem egyértelmű, hogy ott az győzelemmel fog végződni.
Hát de az szerintem gondolom csak a feszültség fenntartása miatt volt érdekes, mert hogyha az elejétől kezdve kőszikla, akkor tudjuk, hogy mi a vége a filmnek.
Hát igen, kétségtelen, ez dramaturgiailag érdekes, de valószínűleg ott olyan nagyon őszintén jön az az elem.
Erő. Ez a macsóság része. Vagy lehet valaki nem direkt macsó?
Nem direkt.
Hát igen, mert hogy abba benne van. Igen, ezt a szerintem is.
Hát ez nem tudom. Clint Eastwoodról már mondtad, én sose gondoltam, hogy ő direkt macsó.
Hát róla már se tudom.
De ő ilyen, tudom, hogy nekem annyira nem szívleled.
Azt akartam mondani, hogy tulajdonképpen nekem még akkor is direkt macsó, amikor nem azt kéne játszania. Nekem még a kamera mögött is direkt macsó.
Szerintem ilyen, az kész, de az
hát de igen,
a gényeiben van.
Akinek tetszik, te.
Így nőtt fel, így szocializálódott, teljesen mindegy. Van, aki ezért szereti, aki ezért nem szereti. De ő nem, benne volt ez mindig, és igen. És amit meg ugye pont a Nincs Bocsánatban mutat be, ami meg egy tökéletes, nem is tudom, hogy mondjam, a Western műfajnak, korszaknak egy ilyen lecsengése, és egyáltalán nem olyan dramaturgiája van, mint egy klasszikus Western filmnek. Nem, tehát hogy itt egy kiöregedett, így a saját karrierjére is egy ilyen kicsit érdekes fricska volt, és sebezhető volt, és ezt tetszett, hogy az Eastwood abban nem egy ilyen kőszikla, hanem már egy kiöregedett, sebezhetőbb, egy kicsit megkopott, de azért még mindig, amit kell, azt meg tudja végül is csinálni. Tehát ez megint csak az, hogy oké, hogy öreg vagyok, de azért még használható. Tehát
ez a Casablanca is, nem? Igen. Hát Casablanca nem a világ közepe.
Valakit
működtet egy kávé, egy kocsmát.
Egy kocsma
valójában, hát az nem a világ csúcsa. Hát ez abszolút egy mellékpálya tulajdonképpen.
Hát de a Harry és Sallyben meg is mondta Sally, hogy ő soha nem értette, hogy egyáltalán miért gondolkodott el Ingrid Bergman, hogy most menjen vagy maradjon. Hát nyilván megyek. És akkor Harry tökre kiakadt, hogy lehetsz ilyen, ez milyen számító dolog. Nem, a nők gyakorlatiasak, mondta ő általánosítva, amivel nem értek egyet, de ahogy összefoglalta, hogy most maradjak Casablancában egy ilyen félig alkoholistával, aki kocsmát vezet, vagy menjek el, és legyek én Csehszlovákia first lady. Elmegyek, mert ráadásul ugye figyelt a film arra, hogy Viktor László ezt a nevet hogy találta ki az író. Hogy?
Nem tudom, igen, hogy ezt hogy találtak.
De tényleg, hogy most, ő akkor most cseh, de miért, na mindegy, ezt mindig
hát ez a tipik, ez ilyen ruritániai karakter.
Na jó, de hát magyar volt a rendező.
De László az mindig az Oscarnak a garanciája.
A László?
Halljatok bele, hát a László Almási, ugye angol.
Igen, igen.
Nemes László.
Jaj, jó.
Sorolhatnám. De tényleg, egyébként ez egy nagyon érdekes dolog.
Fel kell venni csak a László nevet, ennyi.
Vagy például mondok még egy példát, a Mások élete című film, ami szintén Oscar díjat jött. Mi a meg megfigyelt konspirációs neve a főhősnek, László.
Uh-huh. Tényleg, erre nem is emlékszem.
Ezek mind véletlen összefüggések, de mindenütt ott van.
A László teória,
na. A Casablancára visszatérve, ez a Viktor László, ez egy tipikus ilyen ruritániai név, tehát ahogy elképzeljük a XY-t, hogy az egy kontinens közepéről érkezett ember, de most visszakanyarodok itt a krimire, ugye, tehát egyik legelső Sherlock Holmes történetnek az egyik főhőse, hogy a Bohémia királya, valami német nevű herceg. Ugye az is egy ilyen tipikus, ilyen fiktív ruritániai karakter, ahogy azt elképzeli egy angol vagy egy amerikai író.
Aha.
Tehát ez a Ruritánia, tehát igen, ez a képzelt, sehova nem tartozó közép-európai királyság tulajdonképpen egy állam.
Igen, csak direkt nem mentek bele abban a nagyon középszerű dologban, amit ma megjátszik minden film, hogy akkor itt az igazi férfi a Bogart, és hogy Viktor László meg legyen egy ilyen kis nyüzüge, az akkori kocka, csak még nem volt IT, tehát hogy nem, hát mutatja, hogy ő háborús hős, tehát úgy jön, csak ő még akkor is öltönyben van, amikor háborús hős. Tehát, hogy ez a tökéletes, nem? Tehát, hogy egy úriember. Tehát nyilván igen, az, akivel nappal is meg lehet jelenni, nem úgy, mint Rick, aki csak kocsmát vezet.
Egyébként egy osztrák színű, ugye Paul Heinrich.
Igen, igen.
Egy osztrák színű. Ja, ugye is hozzá az osztrákságát. Tehát ugye egyszer összeszámolta valaki, hogy 20 nem tudom hány nemzetiségű színész játszott abban a filmben.
És még a rendező.
És még a rendező is magyar
volt. Ja, ő is magyar volt, ugye. Vatvacs. Tenvacs. Szacsvacs.
Így van.
Ez a kedvenc dumám. Bocsánat.
Gyönyörű volt. Igen. De egyébként, ha már a Sherlock Holmes-ot mondtad, talán hát irodalmi szempontból az egyik legrégebb.
Hát igen,
az egyik
alapján.
1885
évek. És az a durva, hogy ez az a karakter, hogyha jól nyúlnak a történetéhez, aki még mindig nem kelt ilyen erőltetett hatást, ha előveszik. Még akár abban a sorozatban is, ahol a Sherlock és Watson címmel jött, de nem volt... Nem
Elementary.
Tudom, Elementary volt az eredeti, ahol a Lucy Liu tulajdonképpen a segít. Tője volt. Tehát Watson nő
hát
volt lényegében.
Watson nőben, igen, a Johnny Lee Miller volt.
És sokkal jobban értetted azt, hogy végül is Watson miért van vele, amikor állandóan ilyen undok Sherlock Holmes. És itt meg ki volt mellé rendelve? Tehát nem az van, hogy ő azért van vele, mert vele akar lenni. Uh-huh. Hát nyilván egy idő után tudjuk, hogy vele akar lenni. Tehát ez tök rendben volt. És nagyon sokáig ez nem arra ment ki, hogy mikor jön össze Sherlock és Watson, és így, hogy meg tudták őrizni ezt, hogy tulajdonképpen leegyszerűsítve drogos volt. De legalábbis függő uh-huh. típus. Ugye tudjuk, hogy Dr. House-t is ebből építették, Sherlock Holmes-ból, ott is kell egy függőség, ott is kell az, hogy lényegében az segíti őt hozzá, hogy eredményre jusson, és ez minden feldolgozásban megjelenik. A Guy Ritchie-ben viszont viccet csinálnak belőle.
Az még nem, hogy az még nem, hidd el, nem tudom, láttad a lehet, hogy annak is Sherlock és Watson volt a címe.
Tudom.
Holmes és Watson, a Will Ferrell.
Meg a John C. Reilly.
John C. Reilly, na az igazán meg.
De az rossz lett, nem?
Borzalmas, de tényleg nézhetetlen. Én ezt ritkán mondom filmre, de az nézhetetlen. Én nagyon szeretem a Will Ferrell humorát, sokan utálják, én bírom ezt az abszurd humort, amit ő képvisel. Ezért tényleg ilyen, jaj, de jó, ráadásul Sherlock Holmes paródia, nagyon vicces lesz, és amikor már azt hiszem észre mozik, hogy egyszerűen dühös vagyok. Dühös.
Hogy az életedből rabolnak még egyszer.
De abból is, meg hogy ez nem vicces, és tényleg szégyeljék magukat, akik szerint ez vicces, pedig ez nem jellemző rá, mondom, borzalmas. Megrök is kapta egyébként a legrosszabb film Arany Mána díját abban az évben, szóval az, ami tényleg igazán borzasztó viccet csinált belőle. A Guy Ritchie az, Guy Ritchie-zte az anyagot, igazából csak ennyit lehet rá mondani.
Igen, hogy... mert én csak arra gondoltam, hogy nem drámaként
igen,
fogta
igen,
fel
igen,
az
igen.
Ő függőségét,
persze,
problémáit.
Persze, hollywoodiasan, lazán vitte tovább ezt a dolgot. Hát nem is tudom, hogy olyan hangulatot adott neki, ami eddig nem volt, hogy akkor na most egy akcióhőst is csinálunk belőle, mert ő jól tud bunyózni a sztori szerint, de ugyanakkor ugyanúgy zseniális, ugyanúgy ott van a Watson, ugyanúgy megvannak a dolgok, csak sokkal látványosabb, hangosabb, Hans Zimmer zene, minden kellett hozzá, és hát végül siker is lett, két részt megért, tervezik már egy jó ideje a harmadikat, csak
de amit ilyen sokáig terveznek,
össze.
Az igen.
Igen, ki tudja, hogy összejön-e, most elvileg megint azt olvastam, hogy lehet, hogy összejön, csak maximum nem a Guy Ritchie rendezze, azt a Dexter Fletcher volt legutóbb kirendelve egy rendezőként.
Ugyanúgy sorozatot csinál belőle, mint az Úriemberekből. Tehát azt mondta, hogy párhuzamosan, azt mondta, hogy nem engedi el a harmadik részt.
Ja, csak hogy még
de
lesz
hogy ebből is fog egy sorozatot lehet csinálni.
De Dani Juniorra?
Nem, oda természetesen nem.
Más lenne.
Pedig ugye ez a szerep, ez neki lett kitalálva. Aki azért, hát lássuk be, az a... Egy kicsit ripacs, na, hát. De hogy azt olyan ő örömmel csinálja is.
Tökéletes erre. Benne van a Tony Stark is. Persze. Tehát ugyanaz igazából, szerintem a Tony Stark egyébként, az, hogy a Tony Stark lett Robert Downey Jr., az a 21. század egyik legnagyobb castingja. Tehát csodálatos döntés volt, hogy azt rábízták, és a Sherlock szerintem egy kicsit annak a kivetítése már valahol. Tehát, hogy benne volt ugyanez a Tony Starkos, ez a csibészség, ami a Sherlock Holmesban nem annyira. Tehát, hogy ő egy ilyen sokkal komolyabb. Itt meg ugye benne van ez a Tony Starkos kis élcelődés, de emellett szerintem meg tudta ismertetni, lehet, hogy egy szélesebb közönséggel, akik még esetleg mondjuk nem néztek. Ugye a Holmes sok filmben is volt, sokan eljátszották, ugye a modern időkből talán a Benedict Cumberbatch-es sorozat, amit a legtöbben ismernek.
Azt hozta vissza szerintem napjainkba Holmes tulajdonképpen.
Így van. És egyébként a Sherlock, tehát ugye ez is jó volt. Valahogy, ha Sherlockhoz nyúlnak, Willard Ferrell kivételével, akkor lehet belőle még mindig ennyi idő után is jó filmet, sorozatot, mozgóképet csinálni.
Azon gondolkoztam, hogy ha nem a stúdió irányítja Guy Ritchie-t, de ha ők adták a pénzt, akkor gondolom ez úgy van, hogy mit szeretnétek. Rendeljetek à la carte, mert hogy Guy Ritchie ebből az ezt megelőző ilyen utcai balhés alakokkal forgatott filmjeit követendőt csinált volna egy valóban azokhoz közelebb álló Sherlock Holmes-t, akinek kell, hogy legyen köze ahhoz a világhoz, mert hozzá kell jutni az anyaghoz.
Igen.
Mert nyomozza, ahogy már te is mondtad, Gábor, hogy valahol mindig kapcsolatban van a bűnnel, még hogyha nem is ő az elkövető. Tehát, hogy lehet ő úgy vagány, hogy egy kicsit azért ilyen olyan bepiszkolja picit a kezét.
De hát ami... ezt nem tette bele.
Ezt mondom, hogy de valószínűleg ez a stúdió kérése volt, hogy ez legyen olyan napfényes, olyan vidám, hogy ezen úgy kedélyesen neves, és ezt a karaktert egyébként a Rachel McAdams kapta meg, aki olyan kis, már bocsánat a szutykos szóért, de direkt ilyenre van öltöztetve, hogy az a zsebes. Tehát, hogy olyan, hogy úgy apró pénzre váltja a tehetségét tulajdonképpen. És hogy megnéztem volna egy ilyen Sherlock Holmes-t. Egy Guy Ritchie kitalált a Sherlock Holmes, mert ez Guy Ritchie se fazonírozta, de nem ő adta
ezt. Ott van az Enola Holmes.
Na, igen, ezt akartam mondani, hogy az egész Holmes család most már fel tudjuk göngyölíteni a család.
Mycroftnak is van saját sztoria? Azt nem tudom hirtelen.
Az, amit egyébként a Harry Cavill játszik, az Enola Holmes.
Nem, ő a Sherlockot játsza.
Ott a Sherlockot játsza?
Igen, tudom, igen, nem a testvére enne, a igen, tudom, Holmes.
Nem tudom, és ott ki játszott az Enolában?
A Sam Claflin.
Komolyan?
Igen.
Azért még meg is néztem volna. Nem, mert a Millie Bobby Brown, az, hogy a Stranger Things-el így berobbant a csaj, valószínűleg tényleg ilyen 11 éves lehetett, és 13 évesen már producer volt. Tehát, hogy felmentél az IMDb oldalára, és akkor ettől úgy azt mondod, hogy ezt már valahol elrontottam, úgy 13-esen még semmi nem voltam leginkább. Tehát barbiztam, azt hiszem.
Hát én is diágyóztam, igen.
Amúgy az Enola Holmes ez milyen lett? Mert én mondom, nem néztem.
Egyébként teljesen nézhető, most nem mondok semmi extra. Kibeszél a közönséghez, tehát ezt a negyedik falat, ezt így megdönti. Igen, folyamatosan. Sőt, szerintem már túl sokszor egyébként ez így kicsit idegesített az első részben legalábbis, hogy így kvázi minden percben így, ugye? És mindent kommentál a nézőknek, hogy éppen most mit csinál, és mondom, oké, ez laza, ez vicces, ez modern felfogás, kicsit fogjuk vissza. De ettől függetlenül egy jól megírt, akciók vannak, csavarok vannak.
Tehát nem ilyen lárpulláros, hogy amikor a Galla mesél viccet, akkor hozzáteszi, hogy értik, és hogy akkor valószínűleg ezt csinálja, hogy lement egy jelenet, na, hogy itt az volt a lényeg.
Igen, egy kicsit ez a, igen, ezt a lazázást, ezt egy kicsit utolták. De mondom, ez volt a legnagyobb hiba talán vele, mert amúgy egy semmi emlékezetes, de amíg tart, addig szórakoztató, csak hogy akkor itt is, ugye pont ezt mutatja, hogy akkor Sherlock Holmes húgáról van szó, Enola, aki visszafelé olvasok, akkor Alone, ez nem véletlen.
Tényleg eszembe sem jutott, de komolyan.
A megalkotás akkor ez abszolút, ez volt a cél.
De miért ő is ilyen kis magányos hős, vagy miért?
Igen, egyébként, tehát ő egy külön nevelkedett a sztori szerint is, meg úgy, oké, ott vannak a bátyai, de hogy ő egy kicsit ilyen, még közöttük is magánzó volt, és ugyanazt, végülis ugyanaz zseniális elme, mint Sherlock, és aztán ő már sokkal fiatalabban, tehát gyerekként, vagy kamaszként, tiniként már elkezd ilyen magánnyomozásokat csinálni.
Mert aztán, ha eladó sorba kerül, akkor nincsen már magánbiznisz.
De az korabeli, tehát, hogy igen.
Azt azért mondom.
Igen, ott már más.
Tehát, hogyha ott már beadja a gyerekát, akkor már csak izé marad otthon a női principium.
Csak hogy azért, hogy ez is egy újabb, modern, és az ellenkező nem, illetve más korosztály is, de hogy ugyanezt a Sherlock mitológiát továbbra is folyamatosan viszik.
De egyébként, Hollywood. Igen, hogy miért vannak pont Sherlock Sherlock Holmes-en ennyire oda, hogy most ugye az Andrew Scott-tal is csináltak egy sorozatot, és ilyen tök nagy híre volt, így mondták, hogy ha fantasztikus, jön Andrew Scott-tal, és akkor most mit csináljak? Tehát, hogy én azért így nem lettem ettől annan boldog, vagy így nem zaklatott föl ez
tudom,
a hír.
Nem tudom, mi a titka ennek. Utána olvastam, hogy 70 színész játszott már. Tehát, hogy 1900-ban már megfilmesítették, nem tudom hány film meg sorozat verziója van, a japán, orosz.
Lehet, hogy ez rekord, mintha ez
nem biztos. Őszintén nem értem.
De mintha olvastam volna, hogy ez a rekord. Tehát, hogy Sherlock Holmes-t filmesítették meg a legtöbbször.
Igen, azt hiszem, benne van a Guinness rekordok könyvben.
És féltek, hogy lemaradnak
a második. Miért olyan
érdekes? Ezt mondom, hogy nem tudom, hogy miben érdekesebb, mint a Perry Mason, mint a McGrave felügyelő, mint akár Bogartnak a több különböző karaktere.
Lehet, hogy előbb volt, hát ugye már 1880-as, 90-es években megírta.
Legismertebb.
Igen.
Mindenki tudja, ki az a Sherlock Holmes.
Az első előnye.
Lehet. Aha. Mindenki tudja, ki az a Sherlock Holmes, és ennyi. Lehet.
Igen.
Mert őszintén szóval nekem annyira nem érdekes. Most lehet, hogy ne frontolják, de egy gyerekkorom, én 20 éves koromban így nézegettem pár filmet, sorozat részt, egy ideig, óráig érdekes, de engem úgy nem köt le valahogy. Ez engem, ez a két ilyen ásatag, öreg, londoni karakter, ez nem érdekel. Egyszerűen nem érdekel. Hát sokkal izgalmasabb egy Perry Mason karakter, sokkal izgalmasabb egy Bogart karakter.
Egy jó Poirot.
Hát igen.
Akár még.
Ugye, annak igen. is van ennek száz szava, van azért
a Poirotnak. Itt szerintem az is fontos, hogy a karakter. Mert oké, hogy mindig ugyanaz a séma, hogy van
számít.
Egy gyilkosság, és akkor ki kell deríteni, hogy ki a gyilkos. De ki deríti ki? Ugye mindig
igen. Igen, az a lényeg.
Igen.
Mondjuk a nyomozó?
Na hát igen, de okay. Milyen nyomozó?
Igen, nyomozó?
Nem is az a lényeg, hogy milyen nyomozó, mert általában okos, tehát jól tud kombinálni, mit tudom, mert ezek mindig stimmelnek, ez mindig ugyanaz a sima, de kicsoda?
Pont ez a kérdés a Nyomozó című filmnek ezzel volt reklámozva, hogy a gyilkos már megvan, csak az áldozatot keressük, hogy valami ilyesmi fordítva. Ugye a Kalambó egy nagyon jellegzetes figura, és olyan, mintha a sok ilyen filmnoáros sztori, meg az ilyen sápatag, baja van, meg mi, ezek után csináltak volna egy majdnem vicces figurát, aki, mert még azt akartam kérdezni, és valójában az a fontos kérdés. És láttam most egy epizódot, egy 74-est, Martin Sheen volt, akit az első 5 percben megöltek. Nagyon kemény. Tehát. És a filmben...
74-es?
Az 74-es, azt hiszem.
Hát igen, még
az
akkor
apokalipszis most van is. Ez az 79.
Igen. Tehát, már igen. Lényegében ő senki se volt, hogy 5 percen belül megölt. És a filmben egy, azt hiszem, hogy általán ismeretlen színésznő, egy csókig összejött Kalambóval, miközben már ott is mondta Kalambó, hogy a feleségem így meg úgy. Tehát ott neki volt egy kis és aztán szerintem azt mondták, hogy legyen egy kicsit ilyen Bud Spencer-es, hogy nem veszünk mi ebből komolyan semmit, van egy felesége, akit sose láttunk, van egy cuki autója, meg kutyája.
És tuti van felesége?
Hát, vagy legalábbis ezt
azért,
mondja.
Azért, mindig magyar, igen. Mindig csak a gyanúsítottaknak magyaráz róla.
Igen, gyanús, hogy egyébként nincsen, mert hogyha felesége lenne, abban az időben az kivasalná néha, és kimosná a ballon kabátját, nem?
Igen. Lehetséges. De igen, mondjuk még a Peter Fognak az érdeme, hogy egy ilyen majdnem komikus karaktert, nem kiröhögünk.
Igen.
Hanem,
igen, az a zseniális.
Igen, balansz, nagyon jól tud balanszírozni azon, hogy sosem válik nevetségessé, noha Jetlik Botliknek is vannak ilyen fura kis hóbortjai, stb., de hogy megvan ezen az egyensúlyon, hogy azért hogy szeretjük, szimpatikus, de komolyan vesszük.
És szerintem az illik a TV formátumhoz, mondjuk így a 70-as, 80-as évek TV formátumhoz az a figura, tehát ez nem, az nem egy Humphrey Bogart, aki ugye nagyvászonra illik.
Nem kell bele
szeretnünk. Képernyő figura.
Így van, mert azok a régi nyomozók azért mindig olyanok voltak, hogy ilyen nőmágnes, nem? Hát Kalambó nem az.
Nem. De Steven Spielberg indította el.
Tényleg?
Ő rendezte az első részt.
De ez egyébként mennyire volt rendhagyó, hogy olyan kvázi sorozat készül, ami mostani szemmel már inkább franchise, mert ezek egész estés filmek voltak, nem ezek a 45 percbe kinyomozzuk.
Igen.
Aki most kezdi el az összes ilyen Castle, meg annak azt mondom, hogy akit először kihallgatnak, az a gyilkos. Úgyhogy ne nézze meg, mindegyik részben ez van. Ez ilyen formabontó volt, nem? Hogyha ez a 70-es évek.
Igen. Hát ezek ilyen nem is ilyen full teljes játékfilmek, de mondjuk ilyen 60-70-80, nagyon max. 80, inkább ilyen 70 körüli részek. Lehet, hogy vannak eltérőek, de hosszúak, tehát bőven hosszabbak, mint egy ilyen tipikus tévésorozat, az kétségtelen, de szerintem ebben igen volt valami formabontóság, meg abban is, hogy ugye magára a Kalambóféle dologra, hogy az elején azt látjuk magát a büntettet, és pontosan tudjuk ki a gyilkos, az a kérdés, hogy 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 tudják rábizonyítani, tudja Kalambó rábizonyítani, amivel szerintem
ez, igen,
egy óriási...
Ez egyedülálló,
és ez az, ami ezt a sorozatot olyan sikeres.
Szerintem nehezebbé is teszi a dolgukat. Igen. Tehát a megírása a történetnek, mert általában, amíg nem tudod, hogy ki az, akkor utána végén mindig meg kell, hogy kicsit lepődjél, és akkor a legrosszabb sztorit is lenyomják a torkodon.
És nem tudom, hogy nektek volt-e ilyen, én gyarló vagyok, én sokszor drukkoltam, hogy ne kapja el. Hát bocsánat, azért... hogy mindig úgy drukkoltam, hogy jaj, nem már, ne bukjon le, mert hogy tudom, hogy persze, hogy tudom, hogy ő a gyilkos, és ne, borzasztó, amit tett, de valahogy hogy bennem volt, hogy jaj, hát most ne kapja el. És akkor mindig, jaj, még egy kérdés, meg jaj, és tudom, hogy elfogja, de valahogy ezt is el tudja érni ez a sorozat, és tegye szívére kezét a hallgatók, nézők közül is, remélem nem csak én vagyok ezzel egyedül, bennem előfordult.
De hát Poirotban is.
Hát meg máshol is.
Meg máshol is.
A figurájában.
Hát ott abszolút na, szemtől
ott akkor most
ilyen.
Ki a...
Az meg azért volt tökéletes, mert egy bűnöző és egy rendőr, akik igen. egymás ellen vannak, de egyébként emberileg szerintem eléggé hasonlóak, és persze a törvény két oldalán állnak, de igen. mind a kettőnek megvannak az erényei, hibái, a rendőr sem fedhetetlen.
Sőt! Pont azt mutatja, hogy amit hozzá kötnél a már a
de milyen jellemző, hogy ez rendőr, tehát nem egy magánnyomozó, hanem rendőr.
Igen,
a
szisztéma tartja. Persze.
Mi a magyar címe?
Szemtől szemben. Hogy én nem szeretem először, mert azt éreztem, hogy a rendező azt akarja lenyomni a torkomon, hogy azért, mert valaki rendőr, nem kell jó embernek lenni, úgyhogy nyugodtan így szimpatizálhatsz a De Niro-nak a figurájával. Szóval én voltam a buta, hogy ezt így néztem, és ezt így beleláttam, és amikor másodszorra ezzel a düvel néztem, akkor mondom, hát ez állt jó ez a film. Simán csak szembeállítottam, mert ugye tényleg olyan, mintha megcsavarta volna, hogy a tulajdonságokat felírjuk a jó emberhez, meg a rossz emberhez, és így fogta, és így megcserélte a sorrendet. És a vége tulajdonképpen pont, hogy a másik irány, vagy ahogy te akarod, hogy tök mindegy, hogy a Robert De Niro mindig ilyen jól ápolt, hát itt van először, vagy egyáltalán lakat szakálla szerintem.
Igen, talán. Egy
és a kulka a hangja kulka a magyar szinkronban, talán igen. egyetlen alkalommal, és ettől még ilyen finomabb lesz. És nem volt rossz neki.
Nem volt rossz.
Kedves volt a nővel, ugye az Amy Brenneman, akivel
összeült.
Hát szerintem beleszeretett. És a gyávasága a végén derült.
Igen, ez óriási film.
Tényleg jó. És hogy tulajdonképpen azt mondja, hogy nem mindegy, hogy ez milyen szép és milyen kedves, embereket öl, pont. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ott az alkotó nem a te véleményedem volt, hogy kapja el, vagy ne kapja el.
Hát ezeknek kell elbukni idézőjelbe az ilyen, de hogy semmi se fekete-fehér ennyi igazából.
Kicsit
és
elbukott,
a kölcsönös tisztelet meg volt.
Az Al Pacino, hát nézd meg neki, meg az élete tönkre ment.
Igen.
Miközben van egy ilyen problémás nevelt lánya, akit láthatóan a saját gyerekeként imád. Ugye Natalie Portman játszott, mennyi volt? 14-15? Tehát talán annyi se.
Igen, hát nagyon a Leon után csinálta, igen. a Leon a profil után.
És hogy a felesége is olyan, aki éppen most megcsalta, tehát jön haza, igen. és ott van a pasi. És mondta, ne, tehát ez egész nem érdekel, tehát jó, a feleségemmel csinálj, ne, csak a tévémet, de miért nézi az én tévémet, és akkor kirántja ugye, a konnektorba, és elmegy a tévével, tehát, és ez a rendőr, köszönjük.
Igen.
De egyébként pont az jutott eszembe, hogy ez egy nagyon régi, te mondtad, hogy 1909-ben is már megjelent ez, hogy a csodában lehet néma filmben krimit készíteni, amin úgy tényleg meglepődsz.
Hát ugyanúgy, ami logika, vagy az, hogy ennyire a feliratok mondják el.
A lényeget kiírják.
Igen, de azért...
A kép meg nagyon sematizált. Rók, rosszak.
Hát ezért, hogy nem igazából a végén már úgy vagy, hogy jó, mert tudjuk, hogy ki a gyilkos, már inkább írják ki azt, hogy ilyen nem, mert, hogy azért nagyon sok múlik a színész játéka, most mondtam egy ilyen
hát ez mondjuk a westernre igaz, de valami nagyon korai western filmnél, vagy amikor nem is tudom, a Kertész Mihály könyvében, nem emlékszem volt, de hogy nagyon egyszerű. Első snit, jön a főhős, lát egy kutyát, megsimogatja. Snit, jön a gonosz, lát egy kutyát, megrúgja. Ennyi. Már tudjuk, hogy ki a jó fiú, ki a rossz fiú. Tehát nagyon-nagyon egyszerűen kell, nagyon-nagyon sematizálni kell. Ennyi.
Na jó, csak azt mondom, hogy ezért nem tud bonyolult igazán érdemi hát krimit készíteni. Nem.
Hát igen, de akkor még mások voltak.
Bár azért hozzá kell tenni, hogy a néma filmek az utolsó év, a 20-as évek, annyira kifinomult filmeket produkáltak. Tehát, hogy most nem feltétlenül, most krimire nem is nagyon emlékszem, de hát egy lélekábrázolás, hát fantasztikus. Hát gondolj, a Murnau víradat, a Stroheim filmek, hát elképesztő mélység van azokban a filmekben, és azt mind úgy csinálja, hogy csak képek és néhány inzert, ennyi. Igen. És működik, nagyon működik.
De a színészi munka is?
Abszolút.
Mert ezen gondolkozom, hogy lehet, hogy akkor reálisabban tudta szokták megítélni a nézők, mert ma nagyon sokszor azt látjuk, hogy magyar filmek koppintanak hollywoodi filmeket. Tudjuk, hogy az ázsiaiak máshogy működnek, hogy tehát az ázsiai filmek, és hogy tehát én nem tudom megmondani egy kínai színészről, hogyha egy kínai filmben játszik, hogy jó színésze vagy sem. Mert a saját közegében vagy jó, vagy rossz. Uh-huh. Egy amerikairól, egy Hollywoodról már meg tudom mondani, mert már annyira sokat láttam.
Mert mi egy nyugati kultúrkörben vagyunk.
Igen, igen. Persze, és itt persze. Abban az időben, amikor
elég
nem volt szöveg...
Elég filmet kell nézni, elég ázsiai filmet.
Ja, hát ennyi
fogad.
A megoldás egyébként tényleg, valószínűleg, hogy tulajdonképpen a néma filmnél, meg azáltal, hogy ténylegesen, hát univerzális lett, mert akkor legfeljebb az inzerteket kicserélték a megfelelő szövegre, hogy mindenki ugyanazt a játékot idézőjelben másolta. Nem, hogy volt egy speciális megjelenési mód. De most ez lehet, hogy hülyeség, amit így kikövetkeztetek, hogy megkülönböztethető volt-e a játékstílus.
Persze, hát, mint a néma film.
Igen, igen, igen.
Ja, hát persze, hát akkor a korszaknak is megvoltak a jó-rossz, vagy rosszabb, vagy sztárjai, vagy stb. Hát ugye ott másból nem beszéltek, vagy hát nem lehetett hallani, mit mondanak, ezért nem láthattak így, és akkor magyaráznak, meg stb. Úgyhogy nagyon teátrálisan mozdulatokkal kellett kifejezni az érzelmi állapotukat, az, hogy ők dühösek, hogy örülnek, szomorúak, és akkor mindent nagyon-nagyon erős gesztikulálással, stb. És persze azt is lehetett, gondolom, jól vagy rosszul csinálni, ott is lehetett biztos ripacskodni. Csak úgy visszatérve, amit a Peti mondott, hogy ugye nem mindegy, hogy ki a nyomozó, és az mennyire fontos, és hogy ha megnézzük ezeket az ismert nyomozó figurákat, Sherlock, Poirot, stb., azért a többségük egy, hogy is kicsit a társadalomból ilyen kívülállók, tehát ilyen csodabogarak. Uh-huh. Van valami diffiük, azt tuti. Valamely mindig van. És ez is ilyen érdekes, hogy így ez így külön választja egy sima akár rendőrnyomozótól, vagy nem tudom, mert valahogy ezt érdekesebbnek találják a nézők. Csodabogarak, zsenik, okosak, nagyon kitalálják a dolgokat, összefüggéseket, hát Poirotnak is ugye mennyi furcsa szokása, stb. Van. Sherlock, a klasszikus Sherlock, ez is hasonló. Tehát ezeknek általában, akik ilyen nagyon ismertek lesznek, mindig valamilyen csodabogarak, és nem mindegy, hogy a közönség kivel tud menni. Lehet ilyen tök átlagos nyomozó, vagy ember lenne, akkor annyira nem lenne érdekes. Most azért, mert okos, és kitalálja. Ilyenek is vannak, de az igazán ismertek, mint csodabogarak talán.
Hát igen, aki karakterében is, mert nekem eszembe jutott azért ilyen magánnyomozósban a Durdur és Csók, és az alkotójának aztán a későbbi filmje a Rendes Fickók. Rendes ami Fickók. Ugye, és ott is magánnyomozó, van benne klasszik rendes, hát ugye a Durdur és Csóban ott van Meleg Peri.
Igen.
Fantasztikus a Val Kilmer.
Nagyon jó Val Kilmer. Nagyon jó.
És az például abban Robert Downey-nak az összes hülyeségét imádtam, ott egy pillanatra nem volt sok nekem.
Igen, és egyébként, ha most, hogy belegondolok, már ott Tony Starkot
az volt az
valamennyire,
első, így
és
van.
Az ugye 3 évvel korábbi.
Korábban, hát szerintem az volt az első olyan komolyabban vehető filmje, miután visszatért.
El tudom képzelni, hogy a Durdur és Csókot nézve jött rá, hogy ő lesz Tony Stark.
Igen, miközben a Durdur és Csókban van ugye az a jelenet, hogy a színésznő, akinek nincsen munkája, szeret belekerülni a híradóba, hogy ő látta a nem tudom kit meghalni, mert akkor a producer látja őt, kiírják, hogy XY színésznő, és akkor már behívják egy castingra. Pedig csak így elmondta a tévéseknek, hogy mit látott. Tehát, hogy azért így gyönyörűen kifigurázza Hollywoodot, és megmondja, hogy 35 év fölött már nem próbálkozik az ember, és így mondja is a másik csajra, hogy Jézusom, mert tök ciki 35 éves, és még mindig jár ilyen kezd. Mert te mennyi vagy? 34. Hát, rájön meg a
nem mindegy. De amúgy a Durdur és Csók is egy jó kis modern noir.
Igen.
Csak sokkal több vígjáték elemmel.
Ahogy a Rendes Fickók is.
Ahogy elég rendes, az még több talán.
Igen, mert hát ott meg mind a kettejüknek van egy tipikus magánnyomozói attitűdje, nem? Tehát a Russell Crowe-nak is, meg a Ryan Gosling-nak is. Csak ugye ez a kettő együtt ilyen kicsit Bud Spencer-telen színes lesz a történetben. Igen, hogy később inkább lehet, hogy a filmek voltak, a történet volt az érdekes, és a karaktereket elengedtük.
Sokszor volt, vagy igen.
De valamiért mégis reneszánsza van. Tehát az, hogy a Perry Mason például visszahozták a Matthew Reese-szel, mondom újra most a Andrew Scott-tal a Sherlock Holmes-ot, hogy valószínűleg akkor mégis. Van,
most
így van.
Sorozat,
a dupla franchise. Bajszával.
Igen.
Azért az elég kemény, na.
Jó, de azért ugye a Halál a Nilusomban ugye konkrét történet szalad kapott a bajsza. Azért az a nem semmi.
De azt tudod, hogy a gyilkosság az Orient Express végén el is rontották, ők utalni akartak ugye a Nílusra, a nézőnek, hogy ne aggódjál, lesz még az is, mert de közben butaság
de
volt.
De ez hülyeség
mert
volt.
Mert nem kaphat
felkérést.
Igen, hiszen ő csak simán utazik
ott.
És pont igen. Akkor történnek.
Igen. A... Ezt, hogy oké, megyek a Nílusra nyomozni. Nem,
hát
éppen
nem
ott vagy. Na mindegy.
Hogy hívják a nénit? Agatha Christie-nek a néniét. Milyen
Miss Marple. Pont egyszerűen.
Igen. Tehát, hogy Miss Marple, meg ezek a ilyen brit sorozatok csinálják, ezt a kisvárosi gyilkosság, minden, hogy minden egy helyben, tehát én elköltöznék onnan, tehát ezek sehova nem mennek, és ott itt sorra jönnek a bűncselekmények, szóval na mindegy, úgyhogy ez egy veszélyesebb környék, mint a Bronx, nem? Vagy, és kell egy idős néni, aki a kötött ülyével rendet rak, vagy nem tudom.
Lekért számon a valóság.
Ja,
igen. Meg különben is nem éltem még kis brit faluban, úgyhogy mit tudom
ki
én.
Ki tudja?
Na jó, hát ez is a kimeríthetetlen kategória, de ahogy szoktuk, mindig megkérjük a hallgatókat és a nézőket, hogy írjanak kedvenc magánnyomozót, vagy nyomozót, vagy rendőrt, vagy filmet, vagy tehát, hogy ami ehhez kapcsolódik.
Nyilván ez is egy nagyon tág téma, igen. És nagyon sokan vannak, és sok mindenkiről nem beszéltünk.
Igen, és tulajdonképpen Grabowski csak megemlítettük, miközben hát Grabowski alap.
Így van.
Úgyhogy valaki, ha ezt írja, akkor abszolút megértjük. Sőt, volt magyar Budapest Noir is, ha már itt tartunk.
Ami nem is rossz.
És nem is lett rossz, igen. Szóval, hogy...
Na, tehát, legalábbis a regény verzió.
Szerintem a film sem volt vállalhatatlan.
Hát én annyira nem voltam odaértem.
Annyira is.
Én nem nagyon olvasok krimiket, de én mind az öt Kondor Vilmos ilyen Budapest regényt olvastam, és nagyon szeretem. Nyilván van erősebb, gyengébb, de óriási szerintem. Uh-huh. És ugye a későbbiek, ugye az a másik sorozat, ahol ugye nem a Gordon Zsigmond, hanem a Nemes nevű felügyelő nyomoz. Eddig azt hiszem két történet van, ugye a budapesti olimpia, és az egy fiktív 60-as évekbeli 50-es, 60-as években, hogy Budapesten játszódik, ami nincs orosz megszállása lett. Hanem elképzelhető, persze ez egy egy napon végzik ki Szálasi Ferencet és Rákosi Mátyást az alaptörténet szerint, mert Horthy kiugrik. És ugye teljesen más fordulatot vesz Magyarország. Tehát mindegy, ez most szétfeszíti ezeket a kereteket, de rendkívül jól megírt krimik, ami a filmet illeti, hogy szerintem ebből egy remek sorozatot, vagy franchise-t, vagy nem tudom, mit lehetett volna csinálni, a Budapest regényekből. Aha. Szerintem nagy kár, hogy ebből készült egy ilyen alsó-közepes film, mondjuk így talán, nagyon-nagyon jól felépített, akár nemzetközi koprodukciót is lehetett volna csinálni.
Sőt, óriási valószínűleg akkor ez segített volna rajta,
Gábor,
szerintetek.
Mit gondolsz?
Hasonlót, igen. Én is így vagyok vele. Nekem inkább a nyomozó, igen. Ami.
Hát igen. No, úgyhogy várjuk a magánnyomozókat, a rendőröket, mármint, hogy nem így, hanem csak kommentben, léci, így írjátok alá.
Jelentkezzenek magánnyomozók.
Igen, magánnyomozók jelentkezését várjuk, majd kitaláljuk még, hogy mit kell kinyomozni. Tehát, hogy mi is úgy vagyunk, mint a nyomozóban. Hogy még nem tudjuk, hogy mit, de annyira szeretnénk, hogyha nyomozna nekünk egy kicsit. És Muszatics Péter volt a vendégünk, ami azért is volt csodálatos, mert az egészen régi időkig visszatudtunk menni, hiszen filmtörténész, és köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
És a szokásos csapat, én Tímár Ágnes vagyok.
Én Szeres Kei Gábor.
Úgyhogy a jövő héten ugyanekkor ugyanitt, Full HD Klub. Sziasztok!
Sziasztok!
Istenem, ha minden ilyen flottul menne!